Kedves hallgatók, a mai tanúságtevőnk.
Sajámos Éva vagyok. Üdvözlök minden kedves hallgatót. 44 éves voltam, amikor megtértem. Gyerekkoromban én nem nagyon hallottam Istenről úgy, hogy az engem megfogott volna. Emlékszem arra, hogy voltam első áldozó. De arra, hogy ki az Isten, hogy mi az a szeretet, az a kegyelem, az az irgalom, ami minket megszült erre a földre, és az egész világ mindenséget megteremtette, ezzel a gondolattal én vagy nem találkoztam, vagy nem érintette meg a szívem. Nem emlékszem arra, hogy a családban bárki is nekem Istenről beszélt volna, vagy hogy bárki is lett volna az én gyermekkoromban, akire ma úgy emlékeznék vissza, hogy ő hívő ember volt. Mindezek mellett egy nagyon nehéz gyerekkorom volt, talán mondhatnám azt, hogy olyan voltam, mint egy pingponglabda. A szüleim 2 éves koromban elváltak, és édesanyám nevelt nagyon-nagyon nehezen, 3 műszakos szövőnő volt, úgy dolgozott, és én a 7-es bölcsödéktől a 7-es óvodákig, a reggeltől estig tartó napközig, én mindent kipróbáltam. És hol az anyukámnál, hol az apukám új családjánál voltam, hol a nagymamáméknál, állami gondozott is voltam többször, tehát azt hiszem elmondható, hogy nem volt egy nagyon egyszerű életem. De nagyon érdekes, és azt most egy pici kötőjelet hagyd tegyek ide beszúrásként, hogy nagyon érdekes, hogy ma hálás vagyok ezért. Isten engem egy komoly, harcos, tanúságtevő életre szánt. És én ott szereztem meg az alapokat. Amikor gyűrtek, tapostak, tönkretettek, senkinek nem kellettem, úgy tűnt, akkor alapozta meg Isten azt a tűrőképességet és azt a terhelhetőséget, úgy érzem, amit én ma nagyon jól tudok használni. Az Istennek annyira terve volt velem, hogy most írom a Hogyan értettem meg című sokadik könyvemet. Fantasztikus történetekre tudok visszagondolni, hogy Isten hogyan mentett meg. Hányszor meghalhattam volna. Terve volt velem, mert nem engedte. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, talán 60-ban volt az, amikor Budapesten egy sétarepülő lezuhant, nem tudom, van-e, aki még emlékszik rá, rengetegen meghaltak. Nekünk jegyünk volt arra a sétarepülőre. Édesapám el akart vinni minket ajándékból. De olyan sok jegyet adott el a Malév, hogy az a busz, amit küldött egy a forró augusztusi napon, az zsúfolásig volt. És édesapám, bárhogy igyekezett, a gyerekeknek nem tudott helyet találni, és olyan mérges lett, hogy azt mondta, hogy ennyi. És Isten így mentett meg minket, hogy életben maradtunk. De mondom, számtalan ilyen történet van, és azt is pontosan tudom, hogy Isten mikor, milyen talentumokat, milyen ajándékokat adott nekem, és azokat hogyan tudtam fejleszteni, hogy küldött embereket mellém, akiknek ez fontos volt. Édesapám rengeteg dologra megtanított engem, aminek a csirája mind ott volt bennem. Például az, hogy kell egy ügyet elintézni, hogy kell valamit megszervezni, hogy kell az idővel jól gazdálkodni. Ő tanított például tanulni, hogy egy bizonyos szövegből hogy lehet kiválasztani a lényeget, és azt kell megtanulni. Már megvolt az a képességem, hogy jól tudtam beszélni, jól tudtam kommunikálni, ami az Isten ajándéka. A Svetics Római Katolikus Leánygimnáziumban jártam, és Paszkálisz néni volt az osztályfőnököm, ő magyar szakos volt, és ő fölfigyelt erre. És elkezdte ezt a talentumot csiszolgatni bennem. És ha hiszed, ha nem, én dadogtam. A Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban voltam Bicskén, és egyik éjszaka csak úgy merő véletlenségből, tréfából úgy megijesztettek engem, hogy elkezdtem dadogni, és még gimnazista koromban is dadogtam. A Svetichben tanultam latin órán arról a híres szónokról, aki dadogott, és egy lapos követ tett a nyelve alá. Azt mondtam, ha neki működött, nekem is. Megfogadtam, és gyakoroltam a legnehezebb szavakat. Hát ma már Istennek hála, hogy nem dadogok. Tehát azt kell mondjam, hogy nem csak talentumokat kap az ember, hanem az életben kap olyan gáncsokat is, amiken túl kell lépnie, azért, hogy az Isten ajándéka azt tündökölni tudjon. És mindezek mellett tanulni kell. Azt mondja a Szentírás, hogy a talentumok mellé tudást kell ragasztani. És hiába van valakinek például ragyogó képesség arra, hogy zongorázzon, ha lusta, és nem hajlandó ezt a tehetséget felfejleszteni, soha az életében nem lesz jó zongorista, és biztos, hogy nem fog hangversenyeket adni.
Végül is eljött az idő, amikor összegyűjtöttél egy csomó jó és negatív tapasztalatot, együtt voltak a talentumaid, készségeid, ezeknek milyen gyümölcsei lettek?
Mivel nem Istennel jártam, ezért én ezeket a talentumokat a saját javamra fordítottam. És azt gondoltam gyakorlatilag, hogy egy olyan kislánynak, aki én voltam, megadatott az, hogy családja legyen, gyerekei legyenek, otthona legyen, tekintélyes férje legyen, kocsija legyen, külföldre utazzon, tanulhasson, magas beosztás, karrier is megvan. Mi a csuda kell még? Állandóan ott volt a szívemben egy olyan űr, amit nem csak mások előtt, de magam előtt is mélyen szégyeltem. Mert azt mondtam, hogy mi ez a telhetetlenség? Mi kellhet még nekem egyáltalán? Hol följött, hol alább hagyott, nem is nagyon volt kivel megbeszélnem. Miután nem találtam választ rá, aztán egyszer csak úgy gondoltam, hogy elég volt, eltemettem. De nem lehetett végleg eltemetni. És ott volt a szívemben a vágy valami után. Nem tudtam, hogy mi után.
Siker, karrier, más ettől milyen boldog lett volna, és nem igazán foglalkozott volna a lelki életével. Benned pedig megvolt az a vágy, hogy ennél többre vágy.
Én azt gondolom, hogy Isten tette a szívembe ezt a vágyat, hogy hadd tegyem nagy idézőjebb, hogy ne hagyjon békén. Tehát, hogy ez a keresés valahol bennem legyen. Féltem, hogy azt mondják az emberek, hogy mit akar még ez a kis állami gondozott maszat az élettől, többet megkapott, mint bárki más, aki egy szerető családban nőtt föl, és valahogy én is így éreztem, hogy én hálátlan vagyok az élet iránt, és ezért nem tudtam ezt nagyon föltárni senki előtt, vagy megbeszélni. Telt múlt az idő, éltünk egy ilyen normál polgári életet, 20 éves házasság után meghalt a férjem, magamra maradtam, és próbáltam visszatalálni az életbe, nagyon nehéz volt, mert a nappalok elmentek, de éjszakánként olyan érzésem volt, mintha egy gonosz szellemiség tépdesné a szívemet és a lelkemet száz felé. Egyszer csak 2 éves szenvedés után az jutott eszembe, hogy hát amikor én a Svetićből eljöttem, én kaptam egy keresztet útravalóul, és előástam a keresztet. Attól kezdve, hogy az a fejem fölött volt, ez a bizonyos éjszakai szanaszéttépdesés, ez megszűnt. És utána beleestem egy nagy szerelembe, egy szintén özvegy emberrel, azt hittem, hogy összekötjük az életünket, de hát nagyon szomorú véget ért a dolog, mert hát nincs mit csűrni, csavarni, kidobott az életéből, és ezt nagyon nehezen éltem meg. És eljött egy olyan perc, amikor 44 éves voltam már, egy kedves, mosolygos, tanult, csinos nőről volt szó annak idején, és ott voltam egyedül a világban, a barátaim elhagytak, mert azt mondták, hogy túl csinos ahhoz, hogy özvegyasszonyként barátkozzunk vele. Voltak a kollégáim, és volt ez az új szerelem az életemben, de ugye most az is kikopott, és pont abban az időben történt velem az, hogy én korábban az amerikai biztosító egyik igazgatója voltam, és ott is a magyar igazgatókat kezdték lecserélni. Spanyol, francia, amerikai igazgatókra, és egyszer csak munkanélküli lettem. És ott voltam, hogy az az életem, amit néhány évvel ezelőtt én azt gondoltam, hogy a csúcson tündököl, az most a mélységes mélybe került. Minden sötétség rám borult. Egyedül voltam otthon, minél többet gondolkodtam ezen, annál jobban kezdtem sírni. És elém jöttek azok a dolgok, amik úgy leépültek az életembe. Hát ugye igazgatóként elég fényes bankszámlám volt. az is szépen megkopott abban az időszakban, amikor én munkanélküli lettem. És gyakorlatilag ott voltam, hogy máról holnapra tengettem az életemet, és annyira sírtam e felett, hogy miért van ez? Hát mi rosszat csináltam én, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy elindul egy hatalmas szívinfarktus felém. És azt éreztem, hogy nem tudom abba hagyni ezt a sírást. Nagyon megijedtem. És arra gondoltam, hogy másodperceken belül meg fogok halni, mert ezt a szívinfarktust nem bírom ki. És akkor a szívem mélyéből fölkiáltott egy hang, hogy Isten, ha mégis vagy az égben, akkor segíts nekem. És akkor azt láttam a korom sötét szobában, hogy ott volt velem szemben az Úr Jézus, én a karjaiban voltam, mint egy kisbaba, és attól az ezer sebtől vérző szívemet, miközben ringatott engem és szeretgetett, valami mennyei gyógyírral kente be. A problémák ott voltak, de már nem fájtak. Már nem fájt egy sem. És így aludtam el. És másnap reggel, amikor fölébredtem, ott volt a szívemben megfellebezhetetlenül az, hogy ezentúl minden vasárnap a Ferenciek terére kell elmennem a 10 órás misére. És ott voltam. Végig zokogtam egy egész évet, mert mindig, ami az ige hirdetésben volt, az megfogott engem. És rádöbbentem, hogy én milyen bűnös módon éltem. Hogy ez sem, meg az sem, meg amaz sem, és hogy mennyi bánatot okoztam Istennek. És ahogy telt az az egy hét, mindig kitisztult a szívemből valami. Így indultam el a hívő életben. És ma már tudom, hogy az, hogy én mindent elveszítettem majdnem, hogy a magas csúcsról milyen mélyre kerültem, ez Isten kegyelme volt. Mert ha nem rázza meg azt a jegenyafát, és nem potyogok le róla, én soha nem kiáltok érte. És lehet, hogy most valaki azt gondolja, hogy hú, mindent elvesztettem. Nem, mindent megnyertem. És ez volt a gyönyörű benne. Amikor valaki fölkerül egy világbajnokságon, vagy egy olimpián az első helyre a dobogóra, azért megszenved. Hogy ne szenvednénk meg, hogy fölkerüljünk a mennyországba? Amikor ennyire mélyre kerültem, akkor úgy közel 3 évig én munkanélküli voltam. És ez alatt a 3 év alatt én egy olyan mennyei egyetemet jártam ki, amiben megtapasztaltam Isten gondviselését, szeretetét. Az Ítélet felmentés című könyvem egyik része a megtérésem története. Sok példa van. Például a kokáért, hogy amikor azt mondja Isten, hogy a megtérés után egy új családba kerülünk, az ő szent családjába. Nekem nem nagyon vannak rokonai Magyarországon, ott voltam egyedül, és Isten 7 lelki fiút adott nekem, katonai szakközépiskolásokat. És őket kellett gondoznom, lelkiekben nevelnem.
Velük, hogy kerültél kapcsolatba?
Volt egy ilyen tábor, ahova egy ilyen nemzetközi misszionárius szövetségbe tartozó emberek is eljöttek, és ezt pont egy katonai középiskolának a tanítási szünetében rendezték meg, és ott találkoztam ilyen fiatalokkal. A gyerekek körülvettek, mindig is azt mondták, hogy olyan anyaszívem van, körülvettek, és mindig ott lebzseltek mellettem, mindig engem kérdezgettek, körülvettek szeretettel, de úgy, hogy ott találkoztunk életünkben először. Amikor hazajöttem, akkor imáimban beszélgettem erről Istennel, és azt mondta nekem, hogy ők lesznek a lelki fiaim. És nagyon nehéz volt, mert komoly, karakán, kemény, odavaló fiatalok voltak, és én írtam mindegyiknek egy-egy levelet, meg kell mondanom, hogy félve, remegve, hogy én azt kaptam Istentől, hogy te és te és te az én lelki gyermekeim lesztek. És föladtam. És remegve vártam, hogy miket fognak ezek írni nekem vissza, hogy hova menjek, meg mit tegyek. És mindegyik úgy írt, hogy szia, mami. Ma már mindegyiknek családja van, éli a saját életét, de van egy, aki a mai napig ugyanúgy, én a mamia vagyok, és nekem ugyanúgy a kisfiam. És most már azért csak közel jár a 40-hez. De nem volt könnyű, mert Például ennek a nagyon-nagyon kedvenc kisfiamnak, hadd mondjam idézőjebb, a szülei azt kérdezték, hogy mit akar ez a 44 éves nő az én 18 éves fiamtól. Nem voltak megtérve. Nem értették. És akkor többször találkoztunk, meghívtak magukhoz, és a végén olyan jó barátok lettünk. Hogy megértették azt, bár a mai napig nem tudom, hogy hívők én úgy tudom, nem? Megértették azt, hogy én mindenféleképpen jó hatással vagyok rájuk. És ez is Istennek egy csodája volt.
Mi az, amit tudtál nekik adni, és örömmel elfogadták, hiszen sokáig tartották veled a kapcsolatot?
Ők nagyon őszintén mindig írtak nekem, meg jöttek, föltárták a lelki problémáikat.
Ezek szerint te többet tudtál, mint az ő saját szüleik?
Lényegesen többet tudtam. Ugye ők internátusban laktak, tehát katonai középiskolában bentlakásosok voltak, tehát nem volt nagyon napi kapcsolat a szülőkkel, és én meg mentem hozzájuk, látogattam, még az iskola igazgatóval is találkoztam, és tudta, hogy nekem mi a szolgálatom ott lenne a gyerekekkel. Rengeteget írtak, hogy ezt, meg azt, meg amazt, hogy lehet keresztény módon megoldani. Hát ugye fiatal emberek és a lányok kapcsolatát meg hadd ne részletezzem, úgyhogy meddig, mami, meddig lehet elmenni, és miért, és hogyan, és stb. Számtalan ilyen kérdés volt. És amire én nem tudtam a választ, mert rendkívüli módon férfias volt, nem akarok most példát hozni, elmentem egy orvos barátomhoz, és megkérdeztem. Te figyelj, ezt kérdezik a fiaim, erre én hogy tudok válaszolni?
Miközben te segítetted ezeket a fiatalokat, jó hatással volt rád is, hiszen kevesebbet foglalkoztál a magad problémáival.
Pontosan.
Pedig hát lett volna rá okod.
Sokszor gondot jelentett az, akkor még a fiammal, öcsikével éltünk otthon, ketten a lányom már akkor kiröppent. Gondot jelentett az, hogy mit eszünk egyáltalán. Nekem a mélypont a 25 forintos lángos volt. Én azt már nem tudtam megengedni magamnak. Az már nagyon sok volt ahhoz a munkanélküli segélyhez, amit én kaptam. És egyszer csak átkopogott a szomszéd, ezekkel a történetekkel dicsétem Istent a könyvemben is, és azt mondta nekem, hogy Évi, képzeld el, elköltözünk Angliába. Nem bántalak meg vele, ha az egész mélyhűtőbe tárolt összes kaját neked adom? Azt a rengeteg húsfélét, azt a rengeteg bekészített, finomabbnál finomabb ételt, azt Isten mindig adta. De egyszerűbbet is tudok mondani, hogy jöttek a fiam barátai, és öcsike azt mondta, hogy anya, úgy ennék egy kis mákos gubát. Mondom, két dolog kéne hozzá, kisfiam, guba meg mák. És akkor egyszer csak kopognak, fiamnak két barátja jött föl, két óriás kiflit hoztak. Mondom, mit akartok vele? Hát nem tudjuk, Éva néni, arra gondoltuk, hogy hozzunk puszit, csak elmentek. Ennyi volt. Vagy azt mondta a fiam egyszer, hogy anya, úgy ennék egy kis gombócot. Nem kell hozzá sok dolog kicsim, de egyik sincs itthon. És akkor kapott egy telefont, az egyik barátja költözött, és öcsike segített neki. És utána ott volt a spejz, és mondta, hogy azt a rengeteg krumplit, meg lisztet, meg zsírt, meg stb. Meg tojást, azt ő nem viszi sehova, öcsi oda viszi, ahova akarja. Megint ele lett a kamra. Isten dicsőségére!
Kedves hallgatók! Sajámosi Éva tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része honlap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu